Kicsit aktuál külpolitikázunk most Feledi Botond külpolitikai szakértővel.
Egyre több a feszkó Kína környék körül. Igen. Szia, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Figyelj, az a furcsa ebben a kínai történetben, hogy így olyan, mint hogy ez ilyen hullámzóan fordulna elő. Tehát mindig van valami feszültség, aztán néhány hónap nyugalom, aztán megint valami feszültség, mint hogyha így tesztelné Kína a világ közvéleményét.
Igen, izgalmas felvetés, hogy egyébként hogyan láthatják ők magukat, és ekközben mennyire hullámzik valóban hátul a döntéshozatal és az erőforrások. Szerintem, ami most különösen izgalmas, az ezeknek az együttállása. Tehát az, hogy egyszerre látjuk azt, hogy ugye elérte ezt a demográfiai fordulópontot az ország, egyszerre látjuk azt, hogy az ingatlan lufi gyakorlatilag a Covid óta, a Covid vége óta egyszerűen nem tud kikászálódni a saját magástajukból, és eközben pedig ugye megy a karcsöltetés, egyrészt a dél-kínai tengeren, másrészt ugye a különböző kisebbségek irányában, és mindeközben, hogyha ez nem lenne Xi Jinpingnek elég, akkor jön még az, hogy Biden ugyanolyan lendületes, sőt, tulajdonképpen egy picit csavarva még folytatja a gazdasági szankciókat, különösen a high-tech szankciókat Kínával szemben. Tehát itt
bocsánat, Botond, ez alapvetően nagyon leegyszerűsítve tényleg ennyi, hogy a belső feszültségek miatt, hogy nem megy a gazdaság, lekerültek a napirendről azok a várakozások, hogy Kína átveszi a világ legnagyobb gazdasága címet, a demográfiai folyamatok is egyre elkesértőbbek, hogy ezért egyre agresszívabb a külpolitikában, illetve a terjeszkedésében az ország.
Ugye erre a nemzetközi kapcsolatok egyrészt valóban hozzá ezt, amit te is mondasz, hogy ez egy kiváló figyelemelterelés, ez mondjuk a francia elnökök összes sorában is megfigyelhető, tehát amikor Sarkozynek is rosszabbul, ment gyorsan keresett valamit Afrikában, de ez Hollandnál is így volt, tehát pártszintre tekintet nélkül működik ez a magyarázó elv részben. A másik rész pedig az, hogy amikor egy ekkora ország tetején ülsz, és az erőforrásaitól azt gondolod, hogy egyébként azok nem sokára egy inflexiós ponton keresztül mennek, és lefelé fognak mutatni a különböző függvények, akkor még most kell lelépned valamit. Ez ugye a klasszikus első világháborús dilemma több országban, hogy ha nem most indítjuk el, később rosszabbul fogunk állni, típusú konfliktus percepció. Ez is egy probléma, ugye több amerikai szerző ettől fél, hogy nehogy a kínaiak azt higgyék, hogy annyira rossz lesz a helyzet, hogy még inkább gyorsan most elintéznek valamit. Ez szerintem azért egy picit fals ebben az esetben, mert egyszerűen bizonyos erőforrásokkal nem is rendelkeznek. Tehát azért egy tengeri hadviselés az nem olyan, hogy most éppen van elég hajó, hát azért ez ennél sokkal több dologról szól, meg sokkal nagyobb erőforrásról. Hát látjuk, hogy csak az ukrán háború támogatása, micsoda a gazdasági háttérországot feltételez, ami az egész nyugatnak addig van meg. Tehát most építik vissza a kapacitásokat. Igen, ez egy picit erről szól, hogy egy ilyen belső, tulajdonképpen a politikai primátust erőltető Xi Jinping éra, az, hogy a pártnak meglegyen a hatalma, az rengeteg áldozatot szed, de ettől a párt hatalma töretlen. Tehát megint el kell választanunk azt, hogy kinek jó, a pártnak jó, vagy Xi Jinping köreinek biztosan jó, vagy a legkevésbé rossz, miközben másoknak, például a fiataloknak, akkor most már minden ötödik munkanélküli Kínában, azért ez szerintem egy döbbenetes szám, nekik meg nem jó, és ahogy majd a gazdasági mutatók picit váltakoznak, úgy még rosszabb lehet. Tehát így alakul ez, az autoriter rendszerekben mindig megvan az elitkaszt, aki ezt tudja, mert egy magának másoknak meg.
De Botond, ez a kínai közvéleménynek szól ez a történet, vagy a pártvezetésnek, és már ha vannak Xi Jinpingnek riválisai, nekik szóló dolog? Mert én azért nem tudom, hogy mondjuk egy átlag kínai polgárt érdekel-e, hogy a hazája az mennyire feszül be, és mennyire mutat erőt az Egyesült Államokkal kapcsolatban, miközben mondjuk ingatlanpiaci problémákkal küzd, vagy nagyon várja azt a gazdasági fellendülést, amit a világ egészen is vár Kínától, de az meg csak nem akar jönni.
Ugye azt, hogy tehát a nyugat azért megkapja a magáét a sajtóban, tehát az átlag sajtóban is, vagy a mainstream sajtóban is, illetve úgy általában a Xi Jinpingéra elejétől, tehát már 2012 óta is bőven lehet érzékelni a kínai nacionalizmusnak a megszilárdulását. Tehát ez mondjuk régebben talán emlékszünk még a hallgatók is, amikor a japán boltok kirakatai törték be, amikor éppen valami olyan mondott Japán. Tehát hogy ennek abszolút megvannak a magvai, ezt a kommunizmus tudjuk, hogy nem tüntette el. És erre nagyon ügyesen játszik rá a KKP, a kínai kommunista párt, tehát megvan a nagy közönség menedzsmentje. Nyilván ugye pont a fejlett technológiáknak köszönhetően még ezer más módja is van ennek a menedzsmentnek, és amíg a Weibo, tehát az ottani X, vagyis az egykori Twitter és társai, ezek központilag menedzselhetők több tízezer ember által, addig azért egészen máshogy képzeljük ezt el, mint hogy csak pusztán sajtóban kell a néphangulatot állítgatni. A párton belül pedig ennél sokkal egyszerűbb megfejtések vannak, hiszen a korrupció ellenes küzdelem néven fut az a politikai hatalmi harc, ahol a párt elit, tehát a Xi Jinping-féle klik változatos helyen és időben leszámol az ellenfeleivel, akik valóban egyébként, tehát el tudjuk kérdezni, hogy ezek a korrupciós összetek úgy meg is történtek, de hát szelektívan dolgozzák fel őket, tehát azoknál találják meg, akik nem gondolják jól a KKP következő lépését.
Uh-huh. És egyébként ilyenkor mindig az van, hogy lehet agresszív külpolitikát folytatni, de Kína nem vívott háborút. És ilyenkor jönnek azért olyan hírek, hogy viszont az oroszokat támogatják technológiával is, és ebből rengeteget tanulnak. Tehát, hogy mennyire lehet komolyan venni ezt az agresszivitást Kína részéről. Mert hogy ők magukat gyakran úgy láthatják, hogy ugye a mennyei birodalom az egy ilyen békés óriás, és egyáltalán nem olyan agresszív, és egyébként a történelmükből ezt is lehet kiolvasni, mint mondjuk az angol szász országok, akik ugye csomó háborút indítottak. Ez hogy mondjam, mennyire ad súlyt ennek, hogy egy nagy bandamedve Kína, és nem egy haragos grizzly, mint az amerikaiak?
Hűha, azt ez már szép hétfő reggeli kép. A helyzet az, hogy ez abszolút igaz, hogy ugye nem vittak háborút, és közvetlen háborús tapasztalatuk nincs, már pedig pont ezt látjuk az orosz tapasztalatokban, hogy lehet ugye ezt a quasi counterinsurgency, tehát a szíriai beavatkozás, akár még az oroszok részéről persze eldörrennek a fegyverek a szárazföldön, de ez még mindig nem reguláris hadseregek csatája. Tehát amikor a haderőnemeket össze kell hangolni logisztikával és a hírszerzéssel, az egy egészen különböző műfaj, és ebben kétségtelen az angol száz országok mérföldekkel előtte járnak a világ összes többi országának. Az indiaiakkal szemben ugye volt egy-két komolyabb csatácska a elég magas hegyekben. Gyakorlatilag ezek azok a tapasztalatok, amikre támaszkodhatnak, és kérdés, hogy egyébként azért provokálnak-e néha ott a különböző vitatott határvonalak mentén, hogy gyakorolhassanak. Ugye ezek azért nagyon pici gyakorlatok, ahogy a dél-kínai tenger is ehhez képest azért tényleg nem olyan agresszív. Úgyhogy ez a félelem, hogy ne legyen önteljesítő jóslat, ez is szerintem egy nagyon komoly kérdés, hogy ezt nagyon szeret attól félni a média egy része, nem magyarországi médiáról, hanem mondjuk angolszász médiára gondolok, hogy Tajvant majd meg akarja támadni Kína mondjuk valamilyen évfordulóra, vagy pedig a következő három évben, öt évben különböző számokat lehet olvasni.
És hát nem, mert hát félni, de... ők azt mondják, hogy az övéké, és csak időkérdése, meg van haderőfejlesztés is, ami ezt egy idő után lehetővé tenni, nem?
Így van, hát ezt 70 éve mondják, azóta készülnek, ugye többször megpróbálták egyébként a szigetországokkal a választását nagyon komolyan befolyásolni, tehát ne felejtsük el, hogy azért a két nagy versenyzőpárt Tajvanon, ebből az egyik, az egy bizonyos szempontból Peking barátvonalat visz még a mai napig is. Tehát, hogy azért itt még a politikai befolyásnak számos eszköze van, volt és marad bevethetően azelőtt, hogy itt megjelennek a partot álló egységek. És hát kérdés, hogy ezzel mit nyert Kína, tehát főleg egy ilyen gazdasági helyzetben, akkor, amikor a regionális szövetségeit nem sikerül kiépíteni. És talán valahol itt van egy nagyon fontos törésvonal, hogy Kína vagy az oroszországi diplomáciának sem egy sikertörténet ez, tehát ilyen baráti szövetségeseket nem nagyon tudnak szerezni. Tehát nézzünk végig, hogy most még Lukasenka se egy óriási haverja Putyinnak, csak kényszerűségből sodródott mellé, és ilyet Kína kapcsán szinte, hát talán Észak-Koreát még tudjuk mondani, de hát itt meg annyira autonóm diktatúrák, hogy fene tudja, hogy minden esetben hallgatnának a Kínára, de biztos, hogy nem segítik, legfeljebb hasznosak Peking számára, hogy egy kicsit bosszantsák ők is a nyugatot. De más komoly szövetségesük, tehát az, hogy most néhány csendes óceáni mikrosziget aláír valamit, azért ettől ez még kevés. Tehát ez a szövetségépítés, ez nem az erőssége Kínának, és ezt most egyre inkább látják, és tulajdonképpen nagyon sikeres az amerikai ellenépítkezés akár azzal, amiről már veletek is beszélgettünk, hogy a japán dél-koreai megbékülést ki tudták hozni, de azért, ha végignézünk az egész indonéz indiai óceáni térségen, akkor nagyon komoly ez a szövetség mélyítése.
Figyelj, de ezért merül fel az ember, hogy meg kell vívni egy háborút Kínának? Mert ez meg lassan hallgatva a szavaidat egy ilyen szükségszerűségé válik, hiszen nem veszik. Tehát, hogy nyilván könnyebb lehet közös akolba terelni szomszédos államokat úgynevezett szövetségesként, hogyha félnek az embertől. Tehát azért egy csomó ilyen rendszer így épül fel, ilyen szövetségi rendszer, hogy hát nem árt jóba lenni Amerikával, hát nem árt jóba lenni az oroszokkal, mondják ott például a ex-szovjet tagállamok.
És Tajvannal az is fölmerül, hogy hát kivédené meg, ha egyszer vitatott a státusza is, tehát igazából nincs is elismerve olyan túl sok állam által a világból Tajvan, mint önálló állam.
Így van, tehát Tajvan hivatalosan is egy ilyen típusú féligérettel rendelkezik az USA részéről is, hogy igen, jó esélye megvédik, de azért erre nincsen garancia. Szerintem amiről nagyon keveset tudunk, az a kínai generáció közötti különbség, tehát hogy vajon mennyire támogatják azok az új, már posztreformista generációba született fiatalok ezt az egész arciáskodást, amit most Xi Jinping folytat. Azért Xi Jinping is egy idős vezető. Szerintem nem azt akarom mondani, hogy egy Brexit szintű társadalmi különbség van, de egész biztos, hogy Kínában is jelen van egy nagyon komoly különbség abban, hogy ki az, aki a jólétet, a mindennapi fogyasztást kedveli, és ki az, aki egyébként a nacionalista KKP-s narratívákat szívesebben fogyasztja a reggeli teájához. Tehát ezek azért fontos különbségek lesznek, amit menedzselni kell a KKP-nak is. Nem látom szükségszerűnek, mert hogy nagyon drága lesz a háború. És ha most jól emlékszem a számra, akkor Kínának az adósságállománya háromszoros a GDP-jének. Tehát hogy persze volt itt növekedés, de az nem volt ingyen. Tehát ennek a növekedésnek is ára volt, ugyanúgy, mint minden szocialista országban. És a másik szám, amit még pont ma reggel olvastam, azért az egy döbbenetesen nagy szám, amit a helyi önkormányzatok számára és a különböző non-financial szektorban hiteleztek, 9 trillió, tehát 9000 milliárd dollár az IMF becslése szerint. Tehát ez egy olyan szintű belső hitellufi, ami ha csak egy kicsit pukkan ki, az is óriási szól még globálisan is. Már a kicsit pukkant, úgy értem a menedzsereknek pukkan ki. Tehát itt szerintem most holnap nem arról kell dönteni, hogy lesz a háború, mert ha ilyen háború elindulna, akkor az olyan belső gazdasági folyamatokat is elindíthat, amit viszont nem fognak tudni menedzselni. Tehát szerintem ennek azért van egy trade-offja egy ilyen döntésnek, és erre így kívülről nézve nincsen kész Kína, de hát láttuk, hogy Oroszországról is ezt gondoltuk, és hát mégis elindította azt a háborút 22. februárjában. Úgyhogy a probléma leginkább az lesz, hogy a Xi Jinping világképe mennyire befolyásolható, és mennyire áll ez közel ahhoz a valósághoz, amit mi gondolunk a világról. És ez ugye minden autoritár rendszerben igaz, de különösen azoknál, akik harmadik ciklusukat futják a belső gyakorlat ellenére, hogy elvileg csak 7-5 évet kellett volna kapjon, és hát minden kiszivárgó információ arról szól, hogy mennyire központosított a hatalom, és gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy Trumpi, vagy hát lehet erre közép-európai példákat is keresni, milyen módon szűrik az információt, előszűrik, és csak az megy be, ami jó, és azok az emberek ülhetnek oda, akik lojálisak. Tehát azért ez szinte egyre növekvő geopolitikai kockázat, amikor, hogy mondjuk ezt szépen, magukat elbízó vezetők vezetnek egyébként veszélyes országokat. Mm-hmm.
És ezért fontos Kína számára látni is majd a ukrán-orosz háborúnak a végkifejletét, nem? Vagy ott kizából meddig tart ki
van,
a támogatás, illetve annak mi lesz a kifutása. Mm-hmm.
Pontosan, tehát addig fektet az USA-ban a háborúban, amíg az Kínának is üzenetet jelent, és amíg Oroszország stratégiai meggyengítése Kína bal szárnyát is gyengíti. Tehát ezek, ahogy mondod, abszolút összefüggenek. Úgyhogy ez számunkra itt Magyarországon is kardinális kérdés, hogy ezt hogyan fogják megítélni. És hát ekközben azt látjuk, hogy a mi holnapi gázárunkat, tehát hogy mi mennyiért fűtünk Magyarországon, azt befolyásolja, hogy a kínai gazdaság hogy megy, vásárolnak LNG-t, milyen áron veszik az olajat, hogy ugye most akár csak az alumínium piacon a saját ingatlan szektoruk élénkítése érdekében próbálják nyomni, de közben láttuk azt, hogy a jündani alumíniumgyárak éppen azért nem működnek, mert ugye a klímaváltozás úgy alakította a tartomány időjárását, tehát tényleg gyönyörű, hogy minden összefügg. És ezt végeredményben tényleg érezzük itt Budapesten, uh-huh. Magyarországon is, mert egyszerűen ezek a láncok mostanra, akkor is, hogyha most arról beszélünk már 2 éve a Covid óta, hogy milyen szépen leválnak majd, hát egyáltalán nem látható.
Igen, ez látszik.
Uh-huh. Oké. Okay. Okay. Köszönjük szépen! Érdekes volt, mint mindig. Jó munkát!
Hát én köszönöm. Jó indítást nektek is, hallgatottnak is. Igen.
Elgondolkodtató volt, és köszönjük, szép napot, szia!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.